10. fejezet. A gyertya tövig égett. Fagyúja szétfolyt az asztalon, mint óriási pók mindjárt kialszik, de Bólyai János nem veszi észre. Áll az ablaknál, és néz mozdulatlanul ki az estébe. Veszi a város. Temesvár. Sunyin pislákoló, vöröses pont csíkjai, a házak ablakai, amint félősen kihunyorognak a nagy, sötét téli estében, a metsző hidegben. Zaját nem hallja, pedig sokféle víg élet ott lent. Farsang. Farsang járja, zsíros, boros vacsorák. A csapszékekben peng, dübörög a tambura, kavarog a duhajos forróság, melyet fölgyújt a bánáti bor, a zsíros, fűszeres ételek. Csönd van. Fent a végtelenség, a csillagok fényű, tiszta égbolt. Egyenesen jönnek-e? Egymással párhuzamosan? Az még egy nagy-nagy probléma. Mert sor kerül erre is. Megtalálja ennek is a titkát. A másik már megvan. A parallellák problémája tisztán áll előtte. Euklidész homályát ő törölte le a geometria ábrázatáról, és az ötödik posztulátum nincs többé. Nem kell se bizonyítani, se tagadni. Ő megfogta, kiemelte, és új világot tett helyébe, a maga világát. Mit fog hozzászólni az apja? Ó, hogy várja azt a pillanatot, amikor megáll az apja előtt, és azt mondja. Nézze! Itt van! Apjának nem sikerült. Ő tagadni vagy bizonyítani akarta az ötödik posztulátumot, és ma már tudja, hogy igaza volt Gaussnak, ezen az úton nem lehet tovább menni. Mit tudják ezek itt körülötte, hogy mi történt, hogy a nagy titok megoldódott, ott van művében. Elkészült vele 4 napja már. A gyertya kialudt, sötét van a bástya szobában. Milyen kriptásan rideg hely ez az ő lakása, de Bólyai János nem érzi. Lakhatna a belső területen is, ahol az új tiszti házak vannak. Joga van, joga volna hozzá, szép, nagy ablakos házhoz, 2 szobához, de ő ezt, a régi bástyaszobát választotta. A többi tisztek elképedtek. A ruharaktár volt régebben, a nyomasztó ódonfalak lehellik a naftalin szagot, de mit bánja ő? Csönd van, nyugalom, és elképesztően vastag falak elzárják a külső dolgoktól. Be a maga birodalmába. Itt jól tud dolgozni. Arra rezzent föl, amikor Dani a pucceráj erőteljesen horkolásba kezdett a deszkafal mögött, amely Dani helye volt a szobától elválasztva. Alszik a hallgatag parasztfiú, mélyen fújtató, hangos boldogsággal. Bizonnyal álmába otthon jár a falujába, bő, boros, bánáti lakomán, mert csak az evésen járt az esze. 3 hónapja nem tette ki a lábát a várból, és 4 napja a tiszti telepen sem volt, pedig ugyancsak hívták mindenfelé. Más dolga volt. Szolgálat után sietett a bástyájába, a munkája mellé. Gyertyát gyújt, újból előveszi megint a nagy halom papírt. Az Appendix, mondja. Appendix, mondja forrón. A művének ez a neve. Mozdul az ajtókilincs, megrázkódik. Katonatiszt lépett be vastag bundában. Zúzmarásan csörrenő karddal és az ajtóban feltűnt Dóci alezredes, a parancsnoka. Bólyai János fölugrott, csizmája csattant, megállott előtte feszesen. Bólyai megrémült a parancsnoka láttán. Dolgozol? Mint mindig? Állapította meg a parancsnok. Csak olvasgatok, mentegetőzött. Hogy tudsz ilyen hideg, büdös szobában élni? Kérdezi Dóci. Aztán bundáját kigombolva írást húz elő, és bója jelé teszi. Itt a szabadságleveled, mondja a parancsnok büszkén és örömmel. Bójai mohón kap az írás után. Szeme cikázik a cikornyás germán betűkön. Bójai János egy hónapig szabad, és mehet Marosvásárhelyre, apjához. Elébe teheti az appendixet. Ha megengedi, nyomban utazom, mondja Bójai. Én nem bánom, de ilyen veszett hidegben nem indulhatsz útnak. Szörnyű a fagy. És hogyan gondolod, hogy nyomban? Szeretnék azonnal. De mondjuk holnap. Jó. Mondjuk holnap után. Holnap még átveszett Schmidt építésztől a raktárszárnyat, ami elkészült. Parancsára, válaszolta Bójai. Ha 6 esztendeig kibírtad azt, hogy nem látogatod szülővárosodat, még egy napig kibírod, szólt Dóci kedélyesen, de jó indulattal. Napok óta nem láttunk, pedig Melanie is érdeklődött utánad. Igen, sürgős dolgom volt, menteketőzött Bójai. Melanie, Dóci alezredes fiatal asszony leánya, aki 2 héttel azelőtt jött Brassóból, ahol a férje tüzértiszt. Búja termetű nagy fehér nő. Szürke szeme olyan, mint a megárad béga tavasszal. Különösen, ha iszik 1-2 pohár bort. Hogy sütöttek rá ezek a szemek, amikor legutóbb ott volt vacsorán, és hegedült. Aztán az lett a vége, hogy Lobovszkival párbajozott. Mert Lobovszki, amikor mentek hazafelé, azt a megjegyzést tette Melanira, hogy ő lehegedülte róla a ruhát. Úgy fölgyújtotta. Dóci nem tudja, hogy miért történt a párbaj, eltitkolta előtte a valót, és azt mondta, hogy összeszólalkoztak. Megüzente előtte Lobovszkinak, hogy a bal füle cimpájára vigyázzon, mint ahogy azt is nyisszantotta már az első fél percben. Egyetlen suhintással. Értelek, azonnal szeretnél indulni. Szertelen vagy, mint mindig, folytatta Dóci a beszélgetést. Nem bántok senkit, felelte Bója János önérzetesen. Furcsa fiú vagy te. Mindjárt 2 esztende, hogy itt vagy közöttünk, és nem ismerünk. Nem ismerünk jobban, mint amikor ide jöttél. Csak én ismerlek valamelyest. Csoda, hogy a tisztek sokat beszélnek rólad, és a legvadabb dolgokat mondják. Azt mondják, hogy rettenetesen büszke vagy, és azért nem mész közéjük. Nekem nem öröm, ha leiszom magam, szólott közbe Bójai. Azt beszélik rólad, hogy túlvilági dolgokkal, varázslatos tudományokkal is foglalkozol. Talán lehet, válaszolta Bójai tűnődve. Amikor ide kerültél, még beszédesebb voltál. Igaz, hogy mondtál olyanokat, amin ámultunk. Emlékszel, milyen lendületes előadásban bizonyítottad nekem, hogy az egész vár nem ér 2 garas sem, és hogy át kéne építeni. Egész halom tervet raktál elém, és minden áron le akartad bontani az alsó bástyákat. Akkor még... Melanie jövő hétvégén megy haza. Várhatnál addig. Együtt utazhatnátok egy darabon. Na, ne nézz rám olyan ilyetten, nem bánom, jól van, akkor holnap, jól van, holnap mehetsz haza. Köszönöm, mondta Bójai János hálásan. Nem volna kedved lejönni hozzám egy kis beszélgetésre? Kérdezte Dóci, amint fölállott, és kezdte bundáját begombolni. Aztán hozzátette. Na, csak maradj. Látom a szemeden, nincs nagy kedved hozzá. Hát szerencsés utat ebben a veszett hidegben. Különben még találkozzunk addig. A parancsnok elment. Bújai még nem feküdt le. Sétált a nagy kongó szobában gyors léptekkel, és arra gondolt, hogy hazafele megy. 6 esztendő, hogy elszaladt az idő. És milyen kábultan. Haza. Fölrévült előtte a ház, a nagy köz, Marosvásárhely, apja, a kollégium sárga falai, a nagy kavicsos udvar, Domáld is, és az emberek, a deákok. Jön felé gordonka búgással, mint régi halott dal, ami most itt a téli éjszaka csöndjében fölbúg, és sejtelmesen belengi illatával. Szabadság. 1 hónap. Szabadság. Aztán mi jön? Hírnév? Kell jönnie. Megborzong, amint arra gondol. Akarom, mondja hangosan. Épp úgy, amikor megérkezett Bécsbe, amikor kiszállott a postakocsiból, és a gigászi házakkal, zajló utcákkal farkas szemet nézve azt mondta, akarom. És amit akkor elhatározott, elérte. Első lett az akadémián. Megint olvasott Gaussról a minap, az egyik szaklapban. Belecsikordult a foga. Ne félj, Gauss! Hallasz még rólam. Fényed közelében nem engedtél, de nem baj. Én új fényt gyújtottam, és a világon bámulhatnak majd rám. Még te is. Hidak, kocsmák, bundák és zúzmara. Zúzmara. Milyen nagy Erdély. Már 5. napja utazik. Ó, Erdély nagy, csak az emberek kicsik. Változnak az utasok, a lovak, a postaállomásokon. Az emberek pedig fecsegnek, fecsegnek, de őt nem érdekli. Azért nem unja magát. A postakocsi ablakában, a jégvirágokba karcol. Órákon keresztül elnézi őket. Néha rászalad az ujja befagyott ablakra, és körmével rajzol rá öntudatlanul. A többi utasok csodálkozva nézik a különös vonalakat, számokat, betűket. Bolya János útközben a postakocsi zúzmarás ablakára gyakran karcolja föl az appendix képleteit. Na, ez már Maros-torda. Már közeleg az otthon. Nyárátőn kiszáll. Felül a kocsis mellé a bakra. Onnan nézi az ismerős tájat, pedig sötét van még. A kutyák pedig vakkantanak, hogy hallják a postakocsi gördülését. De ez már Vásárhely. Jól kivirrat már, amikor az alsó vég felől begördül a postakocsi a piac térre. Az árusok már toporognak a sátraik körül, birka bőrbekecsükben, hegyes kucsmájukban és zúzmarás bajuszukkal. Pecsenyesütők élesztik a tüzet, vörösödik a tűz, mennyi nézni való. Az emberek álmos szemükkel csodálkozva fordulnak a kocsi felé, amelynek bakján dohány színű köpenyben csákósan, kardosan ül egy csupasz arcú tiszt a kocsis mellett. Olyan könnyűnek látszol öltözetben, bámész szemével, mintha nem is volna zsindelyhasogató tél. Valami nagy tiszt ülhet a kocsiban. Az meg az adjutánsa szegény. És azért kell a bakon fagyoskodjon. Mondja egy termetes fiatalasszony a csattanó arcú fekete bajuszú mészárosnak. Az lehet, valami nagy kutya a hintóban, tán herceg, felelte a mészáros megilletődött hangon, és a húsok rakosgatását abba hagyva hosszan bámul a gördülő kocsira, a bakon ülő tisztre. Megint adóemelés lesz, tette hozzá. Felesége oda is szalad, úgy nézett rá a tisztre, öntudatlanul kacérsággal állt ki az út szélére, kivarrott báránybőr mellényének zsebébe dugva kezét, hegykén széles csípőjével, fiatal almaarcával, halmosodó keblének büszke ágálásával, belenézve jól a tiszt arcába. Aztán megrettenve elkapta szemét a tisztről, és szaladt vissza a sátor felé. Mózes Dénes mészáros mester fiatal felesége, Jung Amália. Bólyai professzor fia megismerte, Bólyai professzor fia megismerte, ő megismerte. A nagyköz sarkán leszállott a kocsiról, gyalog ment föl a közön, egy ember vitte utána a podgyászát. A kapu nyitva, nem zárják errefelé a kapukat. Kardja már a tornácon csörren, nyit be egyenesen apja szobájába. Apám! Kiáltja harsányan. Az idős bólyai ugrik ki az ágyból, és a két bólyai nagy szorító öleléssel fogja egymást. Csak ölelik, ölelik egymást szótlanul. Bólyai János elereszti apját, hátrább lép, végignézi vizsgálóan haját, szemét. Alig változott. Pedig mennyi idő telt el azóta. Azután podgyászhoz megy, türelmetlen ujjal bontogatja, dobálja a holmikat szerteszét a szobában, halompapírt emel ki, és apja elé teszi. Itt van. Megvan. Megvan, mondja. Bolyai farkas elkapja az íráscsomót, fejére illeszti zöld szemellenzőjét, és vonagló arccal tapad az írásra. Tudja. Tudja, hogy mi az, amiről a fia már írt neki. Az appendix. Lapoz lázasan, bólyai farkas hümmő, néha fejének hirtelen rezzenésével szemét rámeli a fiára. A két bólyai összehajol az appendix felett. Látja? Látja? Új világot teremtettem. Új világot. Szólal meg Bólyai János. Na várj, 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 várj. Még várj, mindjárt. Bólyai farkas fölugrik, egy szökkenéssel az ajtóhoz megy, és ráfordítja a reteszt. Bezárkozott fiával. Kint már zörögnek a szekerek. Élesen csendül a kollégium kettős csengettyűje. Túláradóan, mint most vizsgázott deák kurjantása. Ökörbődül, fölébred a város, zajt hallott, de a két bólyai nem hall semmit. Ezt itt magyarázd meg, nem értem. Bólyai János papírlapot ránt le a polcról, megmarkolja a plajbázt, rajzol, és magyaráz. Bólyai farkas hümmög. Hümmög csodálkozva. Nagy dolog, csoda, mondja aztán bólyai farkas elfulladva. Végig tanulmányozta bólyai farkas az appendixet. Egyetlen szippantással felszürcsölte. Erősebb, mint a legerősebb fekete kávé, mint az óbor. Elkábította, de fölgyúlt rajongása mögött csak fölsejlett a kétség. Hát, ha mégsem lehetséges, ezen az úton sem lehetséges. Érzi, hogy nagy dolog, amit a fia alkotott, de homály van előtte, és ennek hangot is ad. És hát, ha... Csak ennyit mond. Bólyai János ökle vad lendülettel csap le az íróasztalra, hogy a papírlapok megtáncolnak, a plajbász magasba ugrik. Nincs, hátha, nincs! Ezt ordítja eltorzult arccal. Maga se érti meg. Hát maga se! Kacagva mondja ez Bói János, de dühösen. Aztán megmarkolja apja vállát két kézzel, és megrázza. Lehet, hogy én nem látok odáig föl, mondja Bójai Farkas megadóan sírós hangon. Most ne, tegyük félre, megzavart a boldogság, hogy itt vagy, olyan hirtelen jött minden. Hadd, hogy nyugodjam meg, amikor tisztában beszélhetünk majd róla. Könyörgően mondja ezt a fiának. Igaza van. Tegyünk félre most mindent. Egy hónapom van itthon. Egy hónapig itt leszek magával. Beszéljen, mondjon el gyorsan mindent. Rázzák az ajtó kilincsét, kopognak. Bójai Farkas kinyitja az ajtót, belép egy fiatal nő, magasan, délcegen, csodálkozóan. Bójai Jánoshoz lép, rámeli árnyékolt barna szemét. Akkor maga a fiam? Mondja földerült arccal. Igen, ő az asszonyom, a te új anyád, szólal meg Bójai Farkas. Bójai János az asszonyra néz, aztán apjára. Igen, mondja zavartan, szertartásosan kezet csókol a nőnek. Igen. Pillanatnyi csönd a szobában. Bója János érzi a csönd zuhogását, amint ráomlik folytóan. Meg kellene szólalni. Mit mondjon? Éppen a tegnap előtt küldtem el neked a levelet, amelyben megírtam, hogy szilveszterkor volt az esküvünk. Bója Jánoson végig szaladt valami, amely nyilaló fájdalomból és szégyenkezésből van. Apja megházasodott tehát. Egészen fiatal nő ez. Leánynak néz ki. Talán 25-26 esztendős lehet. Apja pedig elmúlt 50 esztendős. Anyja neki. Sohasem láttam, milyen különös ez. Anya jut eszébe. A régi, az igazi, aki forró könnyek között intett búcsút neki, amikor a kocsi elgördült vele Bécs felé. 6 esztendeje múlt. Hangja, éneke, émeigő kacagása kihűlt innen a falak közül. Csak a szeme maradt meg, amelyet ő hord, a fia. Beszélni kellene. Mit mondjon ennek a fiatal idegen asszonynak? Keserű a szája. Ott kellett volna maradni Temesvárott. Éppen ilyennek gondoltam. Megismertem volna az utcán. Szólalt meg Bójainé. Hogy megbarnult már a tornác gerendája. Feleli Bójai János olyan hangon, mintha igen fontos dolgot említene. Igen, megbarnult. Válaszolja Bójai Farkas. Bocsánat, mondja Bójai János, az ajtóhoz lép, kimegy a szobából. A kertbe megy. Lépked az úzmarás fehér kertben, áll a filegória előtt. A filegória eresze alól megfeketülten csüng le a vadszöllő sűrű indája, mintha gyász drapéria volna. Belép. Itt boncolták föl az anyját, amint az apja ekkor megírta neki. Sütnivaló tök sorakozik a filegória padlóján. Egyiket fölkapja, és teljes erejével a filegória falához vágja, hogy szétfröccsen. Tompán fájdalmasan döng a filegória deszka fala, mintha koporson dördülne meg a rázuhanó föld. Nezt hal. Az apja lép be oda. Jön hajdonfőt Bójai Farkas lassan, sápadtan, mintha koporsó után lépkedne. Nem szól semmit, csak megöleli fiát. Állnak a filegóriában, éppen másodszor csendül a kollégium csengettyűje. Meg kell értsél engem, szólalt meg Bójai Farkas. Meg kell értsél. Te tudod, mennyit szenvedtem, teszi hozzá. Bocsásson meg nekem, mondja Bolyai János. Hirtelen elkapja apja kezét, megcsókolja. Nekem csak te vagy egyedül, csak te vagy, csak te értesz meg engem egyedül, mondja Bolyai Farkas nyugodt, ünnepélyes hangon. És engem is csak maga érthet meg, csak maga, egyedül, válaszolja Bolyai János. Karonfogva, megbékélt arccal térnek vissza a házba, ünnepélyesen terített asztal mellé. Éppen matematikai órám volna, de ma nem megyek be. Pedig most sincs, aki helyettesítsen. Én csak, aki megtartsa az előadásomat, mint akkor régen, amikor te mentél. Mondja Bolyai Farkas, amikor harmadszor is megcsendül a kollégium csengője, jelezve az előadás kezdetét. Benedek diák éppen akkor kiáltotta végig a kollégium folyosóján, hogy Bolyai János hazajött.